Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és nem szégyenültek meg. Amen. Kedves testvéreim, gyülekezetünk szeretettel köszönt bennőtöket, magunk is és családom is, mint szolgatársat, e szolgatásnak a családját. Áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok András fiatokat, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk őt. Készüljünk most a keresztség sákramentumának kiszolgálására, 431. énekünket énekeljük. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Istenünk igéjét olvasom még Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, az 5. részből a 17. verset. Ezért, ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, kedves szolgatársam, a mai alkalommal mi mindannyian örvendezni gyűltünk egybe, örvendezni Viráng vasárnap, hálát adni Istennek az ő szeretetéért, kegyelméért, azért, hogy megjelent ebben a világban. Egészen bizonyosan mondhatjuk, hogy az első Viráng vasárnap hatalmas nyüzsgést jelentett Jeruzsálem utcáin. Volt benne összevisszaság, volt benne kapkodás, volt benne valami fajta idegesség, és volt benne egészen biztosan szervezés, mert mindenki ünnepre készült. Nem szeretném rögtön csak ezt az első gondolatot idehozni, de azt hiszem igazzá lehet ez minden ünnepünkkel kapcsolatban, és igaz lehet most a ti ünnepetekkel kapcsolatban is, amikor elhoztátok gyermeketeket, Andrist ide a templomba, hogy az ő keressége kapcsán mennyi mindent szerveztetek, hova mentetek, nyüzsögtetek, forogtatok, és egészen biztos, hogy volt benne időszűke is, amikor az ember úgy érezte, hogy kapkodás és idegeskedés mindez. Engedjétek meg, hogy először azt mondjam most nektek, hogy Jézus jelenléte mindig egyfajta zavarodottságot jelent. Nem feltétlenül zűrzavar kell, hogy jelentsen, de amikor Jézus megjelenik, ott megmozdul körülötte a levegő, ott megmozdul körülötte a világ. Így van ez Jézus születése kapcsán is. Jeruzsálem ugyanígy mozog, ugyanígy forog. Heródes, amikor hallja, hogy megszületett az új király, akkor nyomban hivatja a bölcseket, az előjárókat. Szeretné tisztába tenni ezt a dolgot. Hatalmas nyüzsgés, hatalmas mozgás van a népszámlálás miatt is. És micsoda nyüzsgés van majd Jézus Krisztus keresztje körül, amikor sokan már nem hozsannát, hanem feszítsd meget kiáltanak. Megosztanak ugyanis a vélemények sokszor Jézusról, mert Jézus megosztó személyiség. Valaki nagyon szereti őt, valaki lángol érte, valaki pedig nem tud vele semmilyen közösséget vállalni. Ezt látjuk Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának a kapcsán is. De, kedves testvéreim, barátaink, azt kell mondanom az igével, hogy akkor történik valami, amikor Jézus megjelenik. És amikor új kezdésről beszélünk, amikor valami egészen újat szeretnénk, hogy történjen, ahhoz is Jézusra van szükségünk. Kedves testvéreim, egy új kezdet a ti életetekben is. A keresztség. Egy új kezdet Andris megkeresztelése. Nem csak egy pillanat, hanem valóban arról van szó, hogy a régiek elmúlnak, és egészen új kezdődik. Jézus ugyanis az ember szívében szeretne valami újat kezdeni. Hát, engedjétek ti magatok is, és engedjük mi magunk is, hogy ma gyermeketek életében kezdődjön valami egészen új. Kezdődjön a Krisztussal való közösség, egy láthatatlan közösség. Kezdődjen úgy, hogy Isten lép most felétek. A Szentírás a keresztséggel kapcsolatban, az új kezdettel kapcsolatban nagyon radikális képet alkalmaz. Azt mondja a mi tanításunk, reformátori gondolkodásunk, hogy a néhány csepp víz jelképezi az óembernek a meghalását, és jelképezi az új embernek a megelevenedését. Jelképezi Jézus Krisztus halálába való eltemettetésünket, és jelképezi az új életre való reménységteljes felemelkedésünket. Szükséges a keresztség, szükséges ez az új kezdet, de ez az új kezdethez Jézusra van szükségünk, Jézusra van szükségetek. Hiszem, hogy a ti gyermeketeknek is az egyedüli megoldás az ő életében Jézus Krisztus. És persze azt szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz. Mert a nehézsége abban van, hogy tehetetlenek vagyunk, hogy nem tudunk beleszólni a dolgainkba. Ó, hányszor mondjuk, hányszor fogalmazzuk meg mi magunk is, amikor egy gyermeket, egy kicsi gyermeket keresztelünk meg, hogy ő mit tett ezért? Hogyan járulhat hozzá ehhez? Hát ő ugyanúgy nem járulhat hozzá Isten kegyelméhez, mint ahogyan mi egyikünk sem járulhatunk hozzá Isten kegyelmének kiáradásához. Amikor valami elkezdődik, akkor azt érezzük, hogy kicsinyek vagyunk, azt érezzük, hogy aprók vagyunk, azt érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk. Mi felnőttek azt érezzük, már kimondva is, hogy bűneink terhelnek bennünket. Azt érezzük, hogy Isten igéje megítél minket. De abban a pillanatban, amikor Isten felénk lép, akkor ott van az elfogadás, ott van a kegyelem, ott van a békesség, ott van az ő szentsége. Minden kezdetben a legfontosabb és a legszebb az, hogy ő lép oda hozzánk. A legfontosabb és a legszebb az, hogy az ő elhatározása a mi személyes döntésünk. Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Legyen ez a pillanat Andris életében a Krisztussal való jegyességnek a kezdete. Amikor most ő lép hozzá, ő fogadja el, ő tartja majd a kezében, és legyen ennek beteljesedése az, amikor majd ebben a templomban, vagy másutt, ebben a világban fiatok kimondja, jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme, megnyitom. Íme virágvasárnapnak a kezdetén, ünnepnapján mit is kívánhatnánk nektek? Hogy gyermeketek életében kezdődjön az az új, amely Jézus Krisztusban elrejtőzött, ami radikálisan új. És mit is kívánhatnánk nektek, hogy ez az új, ez az első dolog az ő életében legyen olyan, mint a bibliai Andrásé. Azt mondja az egyházi hagyomány, hogy a bibliai András volt az első, aki Jézus Krisztushoz csatlakozott. Az első elhívott, az első meghívott a tanítványi seregbe. Ő volt a prototokosz, ezt mondja a Szentírás. Aki felismerte, hogy az életben ahhoz, hogy valami új kezdődjön, Jézus Krisztusról kell beszélnünk, és Jézus Krisztust kell elfogadnunk. Az evangéliumok a bibliai Andrásról keveset szólnak. Azt mondják, hogy csendes ember volt, hogy visszahúzódó ember volt. De János evangélista három ponton említi meg azt, hogy mit tett András. Az első elhívott, az első meghívott, aki megérezte az életében, hogy Krisztussal kezdődik valami új. Az első elhívott azt tette, hogy meghívta az ő testvérét a Krisztussal való közösségre. Meghívta Pétert a Krisztussal való közösség életszentségére. A második, amit az első Andrásról olvasunk, hogy meghívott egy gyermeket Jézus Krisztushoz. Az 5000 ember megvendégelésének a történetében András az, aki odahívja azt a gyermeket, akinél csekély élelem van. És az első András volt az, aki meghívta a görögöket is, a görög nyelvűeket is a Krisztus evangéliumának megértésére, mert tudta, újra mondom, hogy ahhoz, hogy valami új kezdődjön, Jézusra van szükség. Nos, kedves testvéreim, kedves barátaink, szolgatársam, erre hívja a Szent Háromság Isten a ti gyermeketeket, és erre hívja a ti családotokat, hogy ha kell, akkor ő vezessen, mint kicsin gyermek benneteket újra és újra Jézus Krisztushoz. Hogy ő legyen az, aki megmutatja nektek is az élet mindennapi rutinjában azt, hogy ahhoz, hogy valami történjen, ahhoz Jézus Krisztusra van szükség. És adja meg az Isten gyermeketek számára is, hogy ugyanolyan önzetlen, ugyanolyan nyitott szívű és Isten ígéreteiben bízó, és az evangélium egységét hirdető ember lehessen, mint az, akiről olvasunk a Szentírásban. A családon belül, a családon kívül az irgalmasságot, a hitet és a szeretetet gyakorolhassa. És ezért hirdettük, ezért mondjuk a keresztség sákramentumának kiszolgálásával, ha valaki a Krisztusban van, az új teremtés. A régi elmúlt, és íme valami egészen új jött létre. Így áldjon meg bennetöket, gyermeketeket, keresztgyermeketeket, a Szent Háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, megkérlek bennőtöket, hogy jöjjetek közelebb az Úr asztalához, gyülekezetünket pedig, hogy álljon fel. Valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségével a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük.
Ígérjük.
Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaságházából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal, az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a Szent Lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék abban a hitben, melyről szülei és keresztülei vallást tettek, és add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. András, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Máté András Isten népéhez tartozik. Fogadjátok szeretettel ünnepi alkalmunk jeléül a keresztelési emléklapot és a gyülekezetünknek egy kis szerint ajándékát. Szerintek használtok szeretettel, amilyen szeretettel készítettel és adtok Kovács Csabának egy gyülekezet. Köszönöm szépen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva folytassuk a mi Isten tiszteletünket. 330. énekünket énekeljük most először első és második versszakával. Testvéreim, gyülekezetünkben az ige szívtől szívig hér. Haranginé Csuta Anna testvéremet kérem, hogy mondja el személyes gondolatait, bizonságtételét, és adja majd át a Szentírást.
Köszönöm a lehetőséget, hogy én is beszámolhatok arról a két igéről, ami az én életemre a legnagyobb hatást tette. Ezek az igék még megtérésem környékén vagy közelében hát nagyon sokat jelentettek nekem. Tulajdonképpen az első ige által értettem meg igazán, hogy mi a megtérés, mi az önátadás. ez a Máté 16, jobban olvasom, 24, 25, 26, illetve ez az ige több helyen is megjelenik a Új Szövetségben, Mátéban még egyszer, illetve a Márk és Lukács evangéliumokban is ugyanez meg van írva. Vagyis, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Hát ezek szinte ilyen sokszerűen érintettek engem ezek az igék, mert hát nem akartam elveszíteni az életemet, sőt kárt vallani se szerettem volna. És ezért igyekeztem keresni az írásokban a megoldást, és meg is találtam, tehát átadtam az életemet Jézus Krisztusnak. Tehát megértettem, hogy mit jelentenek ezek a szavak, holott korábban hiába próbálkoztam, birkóztam a Bibliával, ugye, hogy általános műveltséghez is hozzátartozik, meg a középkori festészetet, hogy jobban megértsen. Tehát ezek nem segítettek engem előrébb, és érthetetlenek maradtak számomra ezek a szavak. Tulajdonképpen a megértés után még mindig egy hosszú út következik, mert ha tudjuk is, hogy mi az életünk, mit jelent az életünket letenni, elveszíteni önmagunk számára és ráállni Isten vezetésére, ez mégis egy folyamat, egész sokáig tart, hogy Isten folyamatos figyelmeztetése kell hozzá, hogy ne a saját akaratom szerint cselekedjek, hanem mindig megkérdezzem az Urat, illetve mindig az ő akaratát próbáljam követni. Még fölírtam, hogy Pál apostol is azt mondta, hogy azt, ami nekem nyereség volt, korábban, ugye kárnak ítélem a Krisztusért. Tehát bármilyen jelentős társadalmi rangot, ismeretet, tudás, sikert, bármit értünk el, ez kárnak és szemétnek ítéltetik, mert egyedül a Krisztusban való hitünk és azok a cselekedetek, amelyeket hitből cselekszünk, ezek értékesek Isten országában. A következő ige pedig fantasztikus vigasztalást jelentett, és jelent ma is. Olvasom, ez a János 12:26. Ha valaki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Olyan sok ígéret és vigasztalás van ebben az igében, hogy igazán megerősíti a lelkünket, így is mondhatnám talán, hogy ütésállóvá tesz. Erre különösen nekem volt szükségem, ezzel az igével kapcsolatban most eszembe jutott, hogy egy általános iskolai osztálytársnőm nemrég úgy jellemzett engem, hogy egy túlérzékeny, mindenen megsértődő kislány vagy gyerek voltam, és ha Isten nem támogatna engem ezzel az igével, hogy aki nékem szolgál, azt megbecsüli az Atya, hát valószínű, hogy még mindig itt tartanék. De hála neki, most már nem embereknek kívánok tetszeni elsősorban, hanem az Úrnak, és ez fantasztikus erősséget jelent. Úgyhogy köszönöm a bizonyságtétel lehetőségét, és Gyöngyösi Lászlóné Krisztinának szeretném továbbadni a Bibliát.
Isten áldja meg Krisztinát és az Úristen.
Testvéreim, Isten tiszteleti közösségünket énekléssel folytassuk. A megkezdett 330. dicséretünk harmadik és negyedik versszakát énekeljük.
Belzakár király uralkodásának harmadik évében nekem, Dánielnek egy látomás jelent meg azután, amelyet először láttam. Azt láttam a látomásban, hogy Súsán várában vagyok, Élám tartományában. A látomásban Ulaj csatornánál láttam magamat. Föltekintve láttam, hogy egy kétszarvú kos áll a csatorna mellett. A két szarv nagy volt, de az egyik nagyobb volt a másiknál, és a nagyobbik később nőtt ki. Láttam, hogy a kos szarvaival nyugat, észak és dél felé öklelt. Egy állat sem állhatott meg vele szemben, és nem lehetett megmenekülni tőle. Azt tette, amit akart, és felfuvalkodott. Majd azt vettem észre, hogy egy kecskebak jön napnyugat felől az egész föld fölött, nem is érintve a földet. Ennek a baknak a két szeme közt egy hatalmas szarv volt. Amikor odaért a két szarvú koshoz, amelyet a csatorna mellett láttam állni, rárontott teljes erővel. Láttam, hogy mikor a koshoz ért, nekivadulva felöklelte a kost, és letörte a két szarvát. A kosnak pedig nem volt annyi ereje, hogy megálljon vele szemben. A földre terítette, megtaposta, és nem volt, aki a kost megmenthette volna hatalmától. A kecskebak azután igen naggyá lett. De amikor ereje teljében volt, letört a nagy szarv, és helyette négy hatalmas szarv nőtt a négy égtáj felé. Azok közül az egyiken egy kis szarv tűnt elő, és igen nagyra nőtt délen, keleten és az ékes földön. Felnőtt egészen az ég seregéig, és a földre dobott néhányat ebből a seregből, a csillagokból, és összetaposta őket. Még a sereg vezérével is szembeszállt. Elvette tőle a mindennapi áldozatot, és feldúlt a szent helyét. Sereget rendelt a mindennapi áldozat ellen, bűnös módon, és földre terítette az igazságot. Minden tette, sikerült. Ezután hallottam, hogy egy szent beszélni kezdett. Egy másik szent pedig válaszolt annak, aki ezt kérdezte. Meddig tart az, amit a mindennapi áldozatról és a szörnyű bűnről láttál? Meddig lesz kiszolgáltatva a szentély, és meddig tiporja azt a sereg? Ezt válaszolta neki. 2300 este és reggel. Azután a szentély visszanyeri igazi rendeltetését. Amen.
Amen. Kedves testvérek, még egyetlen egy igét olvasnék Zakariás könyvéből, a 9. rész 9. versét. Örvenj nagyon Sion leánya, ujjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, mindannyian megdöbbenünk azon, ha erőszakot látunk ezen a világon. Megdöbbenünk akkor is, hogyha az erőszak valós, a saját bőrünkön tapasztaljuk, és megdöbbenünk akkor is, amikor egy álomban, egy látomásban jelenik meg. És amikor megdöbbenünk, akkor megrettenünk ezzel párhuzamosan. Így vagyunk, ahogyan hallottuk és olvassuk Dániel próféta könyvéből ezt a 8. fejezetben leírt proféciát is, hogy tudnélik érezzük benne az erőt, a hatalmat, a kiszolgáltatottságot, a fenyegetettséget, és érezzük ennek az univerzális jellegét mindannyian. A proféta azonban helyesbíti a mi elképzelésenket, és azt mondja, nem csupán álomról van itt szó. Nem csupán egy látomásról van szó, legalábbis nem olyan látomásról, amit mi becsukott szemmel képzelnénk el, hanem azt mondja, ott vagyok a hétköznapi életben, ott vagyok Súsán várában, ott vagyok Élám tartományában, ott vagyok az Ólaj csatornánál. Olyan pontos, meghatározott helyen van a proféta, amelyet a kor embere egészen bizonyosan ismerhetett. Azaz, azt mondja a proféta, hogy itt nem állatokról van szó. Itt nem egy fikció, nem a fantázia szüleménye jelenik meg, hanem a hétköznapi élet. Itt emberekről beszélünk. És hogyha majd tovább olvassuk a felolvasott szakaszt, akkor mindannyian megértjük, mert segít nekünk Isten igéje, segít a proféta, hogy a kos és a kecske emberi birodalmakat jelentenek. A kos a méd és perzsa birodalmat, a kecskebak nagy szarval, amely majd négy részre törik, pedig Nagy Sándor görög világbirodalmára utal. De vajon mit akar mondani a proféta most nekünk mindevvel? Hiszen ezek a birodalmak már régen letűntek. A por is belepte őket. A lapidáriumokban találunk olyan köveket, amelyek még ezekről a korszakokról beszélnek, hogy micsoda hatalom, micsoda erő, micsoda kultúra, micsoda népmozgás jellemezte őket. A kérdés azonban az, hogy valóban belepte ezt a gondolkodást a pusztai vagy sivatagi homok. Valóban évezredek mélyén olvasunk csak ilyenről, amit itt hallottunk? Isten igéje mindig korszerű, és mindig a mában szólal meg. Úgy hiszem, hogy a felolvasott szakasz is áttöri az éveket, az évtizedeket, az évszázadokat, és áttöri az évezredeknek a korlátait is, és igaz, mindaz, amit olvasunk és éneklünk, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrjárásnyi idő éjjel. A kos és a kecskebak minden pillanatban egymásnak ront, feltartóztathatatlanul küzd azért, hogy elpusztítsa ne csak a másikat, hanem elpusztítsa önmagát. Minden kornak megvan az ilyen kosa, és megvan az ilyen kecskebakja. Minden korban megtalálható mindaz, amiről olvasunk, azt tette, amit akart, gátlástalanul, és felfúvalkodott. Fegyvere pedig minden esetben a szarv. Biztosan feltűnt nektek az igét hallgatva, hogy hányszor jelenik meg ez a kifejezés, hogy szarv. Az ütközet, az erő, a fájdalom, a keserűség, a másik életének kioltására utal mindez. Nem véletlen, hogy amikor Isten népe a pusztai vándorlás idején szeretné kifejezni az ő urának nagyságát, akkor a bálványok közül is éppen egy bikaborjút választ. Az erőjét, a dinamizmusét, a fiatalságét, a feltartóztathatatlanságét, a szabadítójét. Így próbálja kiábrázolni a kiábrázolhatatlant. Azonban a zsoltáros újra és újra figyelmeztet bennünket, hogy ezek a hatalmak, amelyek egymással szembe mennek,
azok igazából nem is győztesek. A 33. Zsoltár ezt mondja, nem a nagy sereg segít győzelemre, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. A hatalmas világbirodalmak ugyanis sohasem győznek, hanem mindig legyőzetnek. Sohasem győznek, hanem mindig legyőzetnek. Mi a világtörténelem lapjairól csak széttörtekről tudunk, és semmifajta megoldást nem ad számunkra. Az elmúlt héten, amikor Leányfalun együtt lehettünk a reformáció és az igehirdetés emlékkonferencián, Steinbach József püspök úr figyelmeztetett bennünket arra, reformátusokat arra, hogy becsüljük meg jobban a kijelentésnek általános, generális voltát, tudva azt, hogy abból nem jutunk üdvösségre, de mégis tanítva a mi életünket, hogy tudnélik a történelem lapjairól megláthatjuk, hogy mivé lesz az ember. Hogy mire képes az ember. És a történelem lapjairól azt is megtanulhatjuk, hogy jaj a legyőzöttnek. És már-már, amikor az ember gyámoltalanná és tanácstalanná válik, hogy akkor mit is tegyen, hol az én szerepem, hol az én helyem. És mikor már átfutott a mi fejünkben az, hogy ki is ennek a kornak hatalmaskodója, milyen világbirodalmak vannak, milyenek jönnek és milyenek mennek majd, akkor a Szentírás arról is beszél, hogy íme megjelenik egy angyal, egy alázatos szívű leánynál, egy jegyesnél. És ennek az alázatos szívű leánynak, Máriának azt mondja, hogy egy király születik majd. Hogy születik majd valaki, aki uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. És elmondja azt is, hogy Isten majd készít egy másik szarvat is az ő népe számára. Nem a mélységből való szarvat, hanem a magasságnak a szarvát. Olyan szépen fordítja, Károli, egyedül Károli mondja így, az üdvösségnek szarvát, amely szabadulást szerez minden népnek, hogy Isten elküld majd valakit, aki diadalmaskodik a diadalmaskodók felett, aki valódi győztes lesz, aki bár elfogadja azt, hogy királykét hódoljanak előtte, de szamár háton ülve jelzi, hogy ő nem fegyveres király. Hát ezen a mai napon lássuk meg ezt a királyt. Lássuk meg Jézust, a királyt. Aki erőtlenül, aki csupaszon, aki ruhátlanul, aki gyermekként születik a jászolban. És mégis a babiloni bölcsek azt kérdezik, Heródes udvartartásától, hol van az új király? Mennyire más az üdvösség szarva? Mennyire más az üdvösség megjelenése ezen a világon? Mennyire más Jézus királysága? Az ő diadalma nem lóháton, nem fegyvert forgatva a kezében jelenik meg. Pedig milyen jel volna az egykoriaknak, és milyen hatalmas jel volna a maiaknak, hogy Jézus előrántja a kardot, és akkor üt, vág. A tanítványok ezt gondolják. Ők a Getsemáné kertjébe oda rejtik a ruhájuk alá a kardot. Van itt két kard, mondják Jézusnak, amikor jönnek az elfogók. Rendezzük vele a dolgot. Jézus mit tesz ott a Getsemánéban, amikor levágja a főpap szolgáljának, Málkusnak a fülét? Gyógyít. Győzelme egy egészen más győzelem. Szabadítása egy egészen más szabadítás. ő szabadítja meg népét minden bűnéből. Jézus a bűnt tekinti ellenségnek, és azt fogja legyőzni, afelett fog diadalt aratni. Amikor Urunk megjelenik Jeruzsálem kapujában, olvassuk a Szentírásban, sír. A tömeg harsog, a tömeg kiált, egyébként jót mond. Hozsánna, Uram segíts, Isten segíts, légy velünk, ments meg bennünket. Jót mond, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Te vagy az ígért messiás. Te vagy az utód, te vagy Dávid magva, Jézus pedig sír. Mert tudta, hogy a szavakat hitetlenség, a hitetlensége pedig szörnyű pusztulás fogja követni. Jézus sír, mert ő sokszor hívta megtérésre a várost, sokszor hívta megtérésre annak lakóit, de azok nem hallották meg. Most viszont letelt az idő. Jézus sír a mi hitetlenségünk felett is. Jézus sír, amikor csak valaki a hozsannázó tömegi jut el. De Jézus érkezik, hogy győzzön. Szamárháton vonul be, mint király, Szamárháton érkezik, hogy békét hozzon. És azt mondja róla Zakariás, a régi próféta, előretekint, ez egy igazi látomás, hogy aki érkezik, az az alázatosságnak a királya. Aki érkezik, a békesség fejedelme. Aki érkezik, a szelíd. Hát ilyen Jézus királysága. De testvérek, most a mi Urunk egy egészen furcsa kérdést tesz fel nekünk. A kérdése nem az, hogy most mi az erő, a hatalmaskodók, a megmutatók, a felfúvalkodottak, a magának valóknak a dolgaival próbálunk egyetérteni, vagy éppen Jézuséval. Jézus nem arra hív bennünket, egyetlen egy Isten tiszteleten sem, a mai alkalmunk pedig különösképpen nem arra hív bennünket, hogy vele szimpatizáljunk. A szószoros értelemben a szimpátia az azt jelenti, hogy vele együtt szenvedjünk. Hát milyen szép! Jézus nem erre hív bennünket, hanem Jézus arra hív bennünket, hogy kövessük őt. Kövessük őt, hogy legyünk az övéhi. A lelkesedés, testvérek, kevés. Kevés. Kevés, ha csak azt mondod, hogy milyen jó, milyen szép, milyen kedves, milyen gyönyörűséges, hogy ez a Jézus ilyen ebben a világban, hogy ő békét hoz, ő alázatos, hogy ő szenéd. Ő királynak érkezik. Olyan királynak érkezik, akivel ez a világ megváltozhat. Persze, tudom, sokan mondják azt, hogy vagy a könyöködet használod, vagy az öklödet. Hogy ebben a világban így lehet érvényesülni. De most az ige azt kérdezi, bízol-e Jézus útjának végében? Bízol-e Jézus győzelmében? Bízol-e abban az Úrban, aki megváltó? Bízol-e abban, aki saját szem előtt tartotta az ő teljes útját, az ő teljes küldetését? Aki maga előtt tartotta azt, hogy a cél nem szentesíti az eszközt. Tudjátok, ezt a mondatot, hogy a cél szentesíti az eszközt, ezt mi protestánsok, reformátusok nagyon nehezen hordozzuk a tagjainkban. Ezt Loyolai Ignác mondta az erre reformáció idején. Azt mondta, hogy minden eszközzel vissza lehet téríteni, vissza lehet kényszeríteni az embert a nyugat-római egyházba. A cél szentesíti az eszközt. És azt mondja Jézus, hogy nem. A kereszthalálra vezető úton azt mondja Jézus, hogy nem. A cél az, ami mindent meghatároz. De az eszközökből Jézus kizárja az erőszakot. És amikor beszéltünk már Bakról, beszéltünk Kostról, beszéltünk egy éppen kicsi csikónak életet adó szamáról, milyen erőtlen lehetett az a szamár, gondoljátok végig. Ott van mellett az ő csikaja. Akkor beszélnünk kell még ennek a hétnek, a nagy hétnek a kezdetén a bárányról is. Akiről azt mondja keresztelő János, hogy íme az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűneit. Ott a kereszten ez a bárány fog győzni. A védtelenségében, az elesettségében, a kiszolgáltatottságában győz. Ezen a bárányon semmi sem tehet túl. Szavakkal meg lehet öklelni őt. Azt lehet mondani, hogy tehetetlen az emberrel szemben. De mégis mindenki elhullatja előtte a szarvát. Mert az ő győzelme, szabadítása, megváltása valóban az üdvösségnek szarva, a kegyelemnek ideje. Nos íme, testvérek, ez a Jézus hív bennünket. Nem szimpatizásnak hív, hanem követőnek. Hogy lásd meg életedben, az erők hatalmában és látszólagos diadalmában, hogy ő az egyedüli győztes, aki az Isten bárányaként éretted mindent megtett. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. Harmadik alkalommal énekeljük a 330. dicséretünket, most 7. és 8. versszakát. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy megnyitod a mi szemünket, amikor egy régi proféciát olvashatunk, és amikor megláthatod velünk, hogy a te kezedben van ennek a világnak minden mozdulata, minden pillanata. Köszönjük, Urunk, hogy tanulhatunk mindabból, ahogyan hőseink megismertek téged, és tanulhatunk abból is, ahogyan elfeledtek. Tanulhatunk abból, hogy te győztes úr vagy, király vagy. Győzelmed a nagy héten egészen bizonyossá válik, és majd egy hét múlva, húsvét ünnepén pedig mindenki számára kézzelfogható lesz. Köszönjük, hogy te legyőzted a bűnt, legyőzted a mi óemberünket, és hogy kész vagy megeleveníteni az újat. Bocsásd meg, Urunk, hogyha mi magunk csak a lelátóról szurkolunk neked, engedd, hogy tanítványaid lehessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk minden tagjáért, megkeresztelt gyermekért, szüleiért, keresztszüleiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, mindazokért, akik szenvednek. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért és az emlékezőkért. Urunk, imádkozunk hozzád azokért a családokért is, akiket az elmúlt hetekben, hónapokban újra és újra átjárt a kitaszítottságnak, elutasításnak a szele. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért az élő pomáziakért, akik 70 évvel ezelőtt el kellett hagyniuk a mi településünket, és imádkozunk hozzád azokért a csobánkaiakért is, akiknek el kellett menniük. Urunk Istenünk, megvalljuk neked egészen őszintén, hogy Csobánkán nekünk így lehetett imaházunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a sebeket hordozókért. Imádkozunk hozzád azokért, akiket szavakkal vagy tetlegesen ütnek és bántanak, vagy könyökkel. Urunk, add, hogy a mi szolgálatunkból, missziónkból, szavainkból eltűnjön az erőszak. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, városunk és országunk vezetőiért, határainkon túlélő reformátusokért, magyarokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, ezért az egész teremtett világért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a kirándulókör megemlékezését, a városi kórus találkozón való szolgálatot, az ételadománygyűjtő láda elkészítését és kihelyezését, és köszönjük a múlt heti persejpénzes adományt, melyet Biblia vasárnapra adtak testvéreink 63 ezer forint értékben. Kedves testvérek, ahogyan látjátok, gyülekezetünkben elindult a vasárnapi igeolvasásnak lehetősége. Szeretettel hívunk és várunk testvéreket felolvasónak. Óvári Ákosnál és Szabó István testvérünknél lehet mindenre jelentkezni. Kérem, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására is. Március 29-én, majd a húsvét utáni héten 14 és 18 óra között Pomázon a művelődési házban véradást szervez a Magyar Vörös Kereszt. Április 1-e és 3-a között Zilahon szolgál gyülekezetünk Psalmus kórusa. Szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik szívesen elkísérnek bennünket az úton, jelentkezni a mai napon lehetséges még Bíró Istvánné testvérünknél. A mai napon két alkalom is lesz. 15 órakor kezdődik Isaszegen Gergely Szabolcs lelkipásztor testvérünk beiktatása, valamint 18 órakor Szentendrén virágvasárnapi hangversenyre hívnak bennünket, felép a Muzika Beáta vegyeskar és az új Szentendrei Kamarazenekar, a belépő 1500 forintba kerül. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2016. február 29-én elhunyt Bíró Jánosné testvérünk, temetése március 16-án volt a pomázi ravatalozóból. Fájdalommal hirdetem, hogy halottaink vannak. 2016. március 16-án, életének 71. évében elhunyt Turán Jánosné, temetése március 21-én, holnap 2:30 lesz a Szent István telepi temetőben. Fájdalommal hirdetem, hogy március 15-én életének 57. évében elhunyt Billány József testvérünk temetése 2016. április 9-én lesz Pomázon. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Pomázon, 19 órakor énekkari próbánk, reggel 9:30-tól babamama kör. Kedden 6 órakor bűnbánati alkalom Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 10 órakor Bibliaóra a pomázi idősek otthonában, bűnbánati alkalom Pomázon és 7:30-tól keresztkérdések. Csütörtökön 6 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Csobánkán, nagypénteken 9 órakor és 18 órakor először Csobánkán, majd Pomázon Urunk asztalát megterítjük és istentiszteleti közösségbe is várjuk testvéreinket. Ezt követően egy kis beszélgetés lesz még az ifjaink részére. Nagy szombat ünnepén 18 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk Pomázon. Reménységgel vagyunk afelől, hogy Szűcs Ferenc professzor úr el tud jönni erre az alkalomra. Beszéltem vele a múlt héten, ő maga szeretettel készül, de egészen pontos információt csak szombat reggel tud majd adni. Mindenféleképpen megtartjuk Isten tiszteletünket. Húsvét vasárnapján 9 órakor Csobánkán 10:30-től Pomázon lesz ünnepi Isten tiszteletünk úrvacsorai közösségben, 17 órakor pedig ünnepi istentiszteletet tartunk úrvacsorai közösségben Pirisz Szent Kereszten, a római katolikus kántorházban. Csobánkán 9 órakor közöttünk szolgál gyülekezetünk Psalmus kórusa. Az úrvacsorai jegyeket kérésre idős és beteg testvéreinkhez otthonaikba is elvisszük majd. Húsvét hétfőjén 9 órakor Csobánkán 10:30-től pedig Pomázon lesz istentiszteletünk, pomázi istentiszteletünk, úrvacsorás istentisztelet, közöttünk szolgál dr. Varga Emese, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának 3. éves hallgatója. Egyben technikai dolgot is hadd hirdessek testvéreimnek, mindannyian tudjuk, de a saját bőrünkön majd a jövő héten fogjuk érezni, hogy szombatról vasárnapra virradó éjjel 1 órával kevesebbet alszunk majd. Így kérem, hogy az istentiszteleti alkalmainkra való készülésünket is jegyezzük be jó előre, hogy a bioritmusunk az 1 órával korábbi értékeket fog majd mutatni. Legyünk együtt a húsvéti ünnepi alkalmak során is. Kedves testvérek, az elmúlt hónapokban 2-szer volt presbiteri ülésünk, február 14-én és március 13-án. Februári ülésünkön a missziói munkatervét fogadta el a mi gyülekezetünk presbitériuma és a diakóniai munkatervét. Egyhangulag megszavaztuk, hogy a gyülekezeti házunk kiszolgáló épületének a tetejét, a cserepezését egy lemeztetőre cseréljük a kazánház és raktár felett. Ezt Nagy Attila presbiter testvérünk már el is végezte. Ekkor még februárban döntött a presbitériumunk arra, hogy a diakóniai bizottság javaslata és támogatásával 2016 pünkösdjéig működtet egy tartós élelmiszerek juttatására alkalmas kis ládát. Ezt helyeztük el az elmúlt héten pénteken ide a volt takarékszövetkezetnek a kerítésére. Ez a láda azt a célt szolgálja, hogyha valaki jó szívvel ajánlana tartós élelmiszert rászorulók részére, akkor egészen egyszerűen megnyitja és behelyezi oda az adományát. Akinek pedig szüksége van mindazokra, vagy azok közül valamire, talán úgy volna a legcélszerűbb, ha hagynánk másoknak is, amit ebbe a ládába elhelyeztek a testvérek, akkor az nyugodt szívvel elveheti és elviheti belőle. Kérem, hogy mindannyian figyeljünk erre a kis ládára, akit Isten szent lelke megszólít, hogy adakozzon, adományát helyezze el ebben a ládában, az tegye meg, tudva azt, hogy így oszthatjuk meg kenyerünket a rászorulókkal, az éhezőkkel. És vigyük hírül minél többen a mi településünkön, városunkon is ezt a lehetőséget. Én úgy láttam, hogy péntekről vasárnapig sok minden forgott ebben a ládában, tehát volt, amikor megőrült a láda, és láttam azt is, amikor megtöltődött a láda, és az volt a legjobb, hogy közben nem láttam senkit. mert hogy az Úr maga végezte el mindezt. Kedves testvérek, márciusi presbiteri ülésünkön pedig szavazásra került sor. Egyház kerületünkben főjegyző választás volt. Szeretettel jelzem gyülekezetünknek, hogy a választás érvényes és eredményes volt. A mai naptól önkéntes jelleggel hívjuk és vártuk presbiter testvéreinket ügyeletes presbiteri szolgálatra. Köszönjük szépen, hogy ezt többen magukévá tették. Egy kezdeményezéshez is csatlakozik presbitériumunk. A Sziládi Áron Református Gimnázium ebben az esztendőben 16 júniusában könyveket fog eljuttatni Erdélybe, erdélyi református könyvtárakba, és ehhez mi magunk itt a presbitériumban úgy járulunk hozzá, hogy szeretnénk gyülekezeti tagjainkat is meghívni erre az akcióra, úgy, hogy a könyveket azokat nem tároljuk és nem gyűjtjük a parókián. Tehát nem az a feladatunk most, hogy minél több könyvet hozzunk a parókiára, hanem a lehetőségünk az lesz, hogy majd a későbbiekben meghirdetett időpontban kérjük majd Karsai Nóra testvérünket, hogy gyűjtsük össze, hogy hová mehet egy autó, és felvesszük azokat a könyveket, amelyeket testvéreink erre a célra szánnak majd. A presbitérium hozzájárul továbbá, hogy a parókia külső felújítási munkáinak előkészítését megkezdhessük. Kedves testvérek, még néhány dologgal foglalkoztunk. Egy izgalmas vállalkozásba is kezdenénk. Ebben az esztendőben egészen bizonyosan meg tudjuk majd oldani azt, hogy az Isten tiszteletünknek a hangja, ahogyan a mikrofonban beszélünk, az megszólaljon majd a baba felvigyázó kis szobába is. Erre készek vagyunk, hogy ezt kiépítsük, illetve presbiter testvéreim ezt áttekintették, hogy lehet majd a leghatékonyabban elvégezni. Azonban mindevvel egy nagyobbat is lépnénk, ha már a hangot lesz valahol a gyülekezeti házban, akkor elképzelhető, hogy az Isten tiszteleteinknek a hang részét fiatalabbak fogják érteni, streamelni fogjuk, tehát hogy az Isten tisztelettel párhuzamosan majd az interneten is elérhető lesz egy bizonyos elektronikus rádió csatornán, rádió frekvencián. Hát van ilyen, hogy streamelés. Én nem tudom, majd az Andris megmondja, hogy kell ezt jobban mondani. Kedves testvérek, azért, hogy a régi dolgaink felől is gondoskodik és gondolkodik a presbitérium, úgy döntöttünk, és ebben paplászlóni nagytiszteletű asszonynak az engedélyével is bírunk, hogy paplászlóni nagytisztelet úrnak hangszalagon megőrzött prédikációiból megpróbálunk egy elektronikus, digitális változatot elkészíteni, ami adott esetben CD-n vagy interneten hallgatható lehet majd. Végül, de nem utolsó sorban, a múlt héten egyeztetést folytattam városunk önkormányzatával, a temetőinkkel kapcsolatban. Mint ahogyan tudjátok, kedves testvérek, a református temető, gyakorlatilag azt kell mondanunk, hogy a napokban, hetekben, vagy a múlt évben, években megtelt, betelt. Ezért gondolkodnunk kell mindannyiunknak közösen majd a temetkezési lehetőségekről, és ennek kapcsán polgármester úr biztató megoldást adott, hogy a városunk is gondolkodik a kérdés megoldásában. Illetve egy másik újra és újra megjelenő kérdést is szabályoznia kell majd a presbitériumunknak, ez pedig a temetői szemétnek a kérdése. Éves, évtizedes problémáról van szó. Erről is beszélgettünk, és erről is döntöttünk a presbiteri ülésen. Kedves testvérek, alkalmunk végéhez értünk, hosszú volt a hirdetések. Záró énekünket keressük meg, 331. dicséretünk, 4. versszakát énekeljük. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!